Mindenkit szeretettel köszöntök. Na most az emberről lesz szó, arról, aki én vagyok, illetve arról, akik ti vagytok. Úgy hallottam, hogy a New Age ki lett vesézve. Nem? Én nem akarom már nagyon vesézgetni, azt pedig készültem belőle. Van két könyvem is, hogyha valaki definíciókat szeretne ezzel kapcsolatban. Elég sok mindent bele tesznek a New Age spektrumába, aminek tulajdonképpen majd a történelem fog tulajdonképpen jogot adni, hogy jó helyen van-e. Az első gondolatom az lenne, hogy a tévhitek azok mindig szembefordulások, vagy lehet, hogy csak leágazások. Lehet szándékos is egy tévhit, és lehet önkéntelen, lehet ráerőltetett, és lehet saját logika, gondoljunk a különböző reformátorok szerepére, hogy nem volt az mindig egy szándékos szembefordulás, de a saját logika az ugye egyértelmű. Biztos volt már róla szó, hogy a politikai tévhitek is ugye nagyon meghatároznak bennünket, az egész gondolkodásunkat, családokat választanak több pólusúra, még most is. Tudományos tévhitek, az egész fiatalságunk teli volt ugye az élet és tudomány apró szovjet híreivel. Ezeket próbáltuk tudománynak venni. A gazdasági tévhitekről is szerintem most volt szó, úgy vélem. Csak azért font, nem? Nem. Akkor rosszul véltem. Akkor annak szenteljünk egy pici időt, mert 16. Benedek pápai szentelt egy enciklikát, megjelent most a harmadik enciklikája. És a hétvégi, mostani új emberben olvasható egy kis recenzió ezzel kapcsolatban. Én nagyon fontosnak tartom, hogy rádöbbenjünk ennek kapcsán, és hogyha majd megvan a magyar fordítása, akkor mindenki olvassa el, hiszen ez egy globális piac, globális ellenőrzése címmel fut, és abszolút szociális hangokat penget, és nagyon visszaköszön 6. Pálnak a szociális enciklikájára. És elhangzik ebben egy nagyon fontos dolog, hogy a hivatásunk a fejlődés. Nem tudom, hogy ez így mindenkinek sima-e. Én nagyon örültem ennek a kifejezésnek, és azt gondolom, hogy az egyházon belül van mit fejlődnünk. És a hivatásunkat általában úgy értelmezzük, vagy úgy értelmeztük, hát feltételezem, hogy a jelenlévők előttem járnak, így a olvasottság, meg vallásos meditáció kérdésében. Tehát úgy értelmeztük, hogy a hivatásunk az, hogy orvosok, vagy tanárok, vagy kik vagyunk. Én egészen más, hogy gondolom, a hivatásunk, az Istentől való meghívottságunk, és ilyen szempontból, akik itt ülnek, azok mind ugyanannak a hivatásnak a részesei. A küldetésünk azonban más, és ugye az Ószövetség és az Új Szövetség között ilyen értelemben nagyon nagy a különbség. Az Ószövetségben nem volt idő kreditpontokat gyűjteni, nem volt önképzés, és nem volt semmifajta intézményi háttér. És jött a hívás, és azonnal menni kellett abban a pillanatban, tehát a profétának nem volt ideje fölkészülni. De a dolog az Új Szövetségben már máshogy fest, hogy a hivatásunk az megelőzi a küldetésünket, és akinek nincs rendben a hivatása, annak a küldetése se lesz rendben. A kettő között, ha úgy képzeljük el, hogy a kettő egy ajtónak két ajtófélfája, akkor egy boltív összeköti a kettőt, és ez a közösség, ez amiben éltek, élünk. Tulajdonképpen erről kell sokat beszélni, talán ma is, hogy milyen ez a közösség. Ez a közösség adja nekünk, vagy a közösségen keresztül kapjuk a karizmákat, a közösség kontrollál, a közösség küld, a közösség hív vissza jó esetben, megerősít, elbizonytalanít. Ezt most azért emeltem ki, mert egyrészt időt akartam nyerni, hogy összeszedjem még a gondolataimat, másrészt pedig nagyon fontos, hogy az igazság és a tévhitek területén saját tévhiteinket, a saját tévedéseinket, akár szándékos, akár szándéktalan tévedéseket tisztázzuk, és itt a boltív, ami a közösség, ez kihagyhatatlan, nem lehet olyan, hogy valakinek előbb van a küldetése, mint a hivatása. Ha ilyet tetszetek már látni, vagy láttatok, akkor fogjátok meg a kezét, és képezzétek, vagy figyeljetek rá, és nagyon sok szeretettel kísérni kell még. Tulajdonképpen zavar lehet a hivatásban is, zavar lehet a küldetésben is, hiszen más-más műfaj. Mondanék még ilyeneket. Van, akinek már unalmas, mert én ezt sokszor szoktam így írni, meg hangsúlyozni, hogy a hivatás az műfajilag az egy vendégség. Nem kell ahhoz semmit csinálni, hogy én hivatva legyek. Isten az aktív a mi keresztény életünkben, ebben nagyon más a többi vallás. Ott mi vagyunk az aktívak, és az Isten csak ellenjegyzi a mi hülyeségeinket, vagy nem csak a hülyeségeinket. Tehát a hivatásunk az egy vendégség, és a küldetésünk az egy vállalkozás. Most a vendégségnek is vannak kritériumai, mindenki volt már vendég is, meg vendéglátó is, mind a kettő nagyon nehéz szerep. Vendégségben mindig jobb egy kicsit lenni, de amikor az ember vendégül lát másokat, akkor előtte is takarítani, utána is takarítani. Én szoktam mondani a feleségemnek, hogy elég utána, tehát nem kéne előtte, sokkal praktikusabb lenne. Utána egy nagy romeltakarítás és több napos pihenés. A vendégség az úgy szokott zajlani, hogy nagyon szeretünk az előszobába fogadni, rengeteg idő megy magyar viszonyok között, az előszoba az igen, hogy mondjam, igen izgalmas eseményeknek a színhelye. Magyarok híresek arról, hogy nem tudnak megérkezni, és nem tudnak elmenni időben. Ja, tehát nézzük meg egy imaestünket, ami mondjuk a háznál van, akkor egy óra előszoba, megbeszélni a gyerekeket, kivel mi történt, az még mindig előszoba, akkor is, ha már sósropi van. De, és akkor van egy 45 perces ilyen gyors szentségimádás, és aztán megint egy óra, másfél óra a búcsúzkodás. Engem nem szeretnek ilyen szempontból, mert én eltűnök egyik pillanatról a másikra, de lehet, hogy annak köszönhetem, hogy ötödik gyerekként születtem a családba, és így rájöttem, hogy mi a pálya, van előttem négy ember, utánam is kettő, el kell tűnni, az az egyetlen megoldás. Ez jó sikerült az eltűnés részed, aztán hiányoltam, hogy édesanyám nem szeret eléggé. Hát nem talált. Ez a szeparációs szorongásnak az egyik velejárója, hogy az ember leszakad az édesanyjáról, de következményekkel akkor még nem számol. Tehát a gazdasági, még egy picit mehetünk ebbe a hivatás küldetésbe, hogy tisztázzuk, hogy mi nem. Csináltam erről egy kis jegyzetet, mert gondolom, hogy érdemes lenne erről egy hosszabb dolgot is írni. Pont azért, mert nem hiszem azt, hogy a mai naptól mindenki máshogy gondolkozik majd a hivatásról, meg a küldetésről, de nem baj, hogyha egy picit ezen elmélkedünk. Második János Pál, akit mindjárt nagyon szeretünk, és hihetetlen dolgokat művelt ő egy személyben itt Európában. Most az egy személyben azt persze idézőjelben, mert angyalok, hadakísérte és titkos nyomozók is egyben. Tehát ő mondta, hogy jó, hogy vagy, tehát mint a Isten üzenetét így interpretálna, hogy jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Ez két tagmondat, de egyik a hivatásra vonatkozik, a másik a küldetése. Jó, hogy vagy. Nagyon kevés, tehát százalékosan kevés embernek adatik meg, hogy életébe, ezt gyerekkorába és fiatalkorába örülhessen annak, hogy jó, hogy vagy. Betegeimnek a nagy része az attól szenved, hogy az apukája fiú esetben, tehát ha férfiről van szó, akkor az apukája nem becsülte, vagy ő nem becsült az apukáját, ez általában ugye együtt jár. Lányoknál anyával kapcsolatban, de lány és apa megerősítésben is nagyon fontosak ezek a gyerekkori szálak. És erdülőkorig nagyon fontos hangsúlyozni a gyerekeknél, és látom, hogy sok a gyerek és fiatal gyakorló szülők, hogy nem baj, ha többször mondod azt a gyereknek, hogy szeretlek, hogy de jó, hogy vagy. Nem azért szeretlek, mert jók a jegyeid, vagy aranyos kisfiú vagy, vagy kislány vagy, meg nem vagy hiperaktív, ezért szeretünk. Tehát ezt nem így kellene. Egy hiperaktív gyereket nagyon nehéz szeretni, főleg akkor, hogyha tényleg vendégségbe mennek. Tehát én nekem egy hétig kellett barkácsolnom, amíg a hiperaktív szülőket kihevertük. De érdekes, hogy a hiperaktív gyereknek nagyon nyugodt szülei vannak, általában mindent hagynak is, és fordítva is, hogy a hiperaktív szülőknek majd aztán nyugodt gyermekeik lesznek, és akkor így visszaáll az életrendje. Azt hangsúlyoznám, hogy a jó, hogy vagy, az még az élet második felében sem árt. Tehát akkor hazajön a fáradt férj, akkor ugye az az első, hogy miért most jöttél, vagy miért nem előbb. És nagyon nehezen küzdünk ezzel meg, hölgyeim és uraim, azzal, hogy az első 10 percet azzal töltsük, hogy úgy közösen adjunk hálát. Tehát nem térden állva, hanem hogy de jó, hogy itthon vagy, de jó, hogy életben vagy. Nem azt mondani, hogy én azt hittem, hogy. Ezeket a mondatokat érdemes lenne elkerülni, hogy azt hittem, hogy, mert innentől kezdve már a tévhitek kezdődnek, és hát tévhitekből van elég bőven. Örülni egymásnak, még a nyugdíjasok is úgy meg tudnak örülni, hogy jaj, milyen jól ébredtem, életben vagyok, te is, fogsor, megvan, minden szemüveg, megtaláltuk magunkat. Akarom, hogy legyél, ez a küldetés, mert tervem van veled. És a kettő abszolút összetartozik, és nagyon kell tudni, hogy a hivatásnak a zavarai, ugye erről is egy picit beszélünk, azok átsugároznak a küldetés zavaraiba. Tehát, hogyha valakinek, mondjuk ez egy gyermekkori példa is lehet, vagy egy gyermekfelnőttkori példa, hogy valakinek rossz a gyermekkora, vannak komoly sérülései, visszautasításai, ez egy külön szindróma, az elutasítottság. Nagyon gyakran találkozunk elutasított emberrel, nem azért, mert elutasították, nem mindig azért, mert elutasították, de ő úgy élte meg, mint ahogy én mondom, hogy anyukám nem szeretett, mert nem tudta, hogy most éppen a falunak melyik részében tartózkodunk. Azt mondja második János Pál, hogy hivatásom forrását keresem, ott lüktet az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett, mint civil törvénykövető és adózó állampolgárnak, hogy ott lüktet az utolsó vacsora termében. Tehát a hivatás az nem azt jelenti, hogy én valamit megkaptam, és azt már zsebre vágtam, megvan a személyi igazolványom a mennyei Jeruzsálemhez, vagy egy jegyem az oda vezető expresszre, hanem azt jelenti, hogy ez egy lüktetés, annak igen, két fázisa van, van egy diasztólés és egy szisztólés állapota, két pólusúak vagyunk, abszolút. Gondoljuk arra, hogy a gyerekeket egy évig arra próbáljuk rávenni, hogy tanulj meg beszélni szépen, meg járni, és akkor 12-15 év arra megy el, hogy ülj már le és fogd be a szádat. Tehát ez a két pólusság, ez pólusúság, ez nem azt mondom, hogy rögtön egy ilyen bipoláris affektív zavarhoz vezet, de abból sok van Magyarországon, kétségtelen, tehát mániás depresszióban, mert a gyerek nem nagyon tudja, hogy most akkor miért tanult megjárni, hogyha nem lehet fölmászni a szekrényre, vagy az autóra, stb. Stb. A hivatás nem szakma. Csak több mondatokat veszek ki ebből a hivatás küldetésből, mert azt szoktuk hinni, hogy ez egy szakma. Nem a szentségről szól. Feleletet vár. Vannak emberek, akik egy életen át kéretik magukat, hogy na hát hívjatok még a közösséggel kapcsolatban, és hogy szereti, hogyha úgy kínálják, udvarolnak neki. Én is szeretem vendégségbe, a kínálnak, de az életben ez nagyon fárasztó tud lenni egy idő után, és amikor nem kötelezi el magát, és nem találja meg a karizmáit, nem találja meg a küldetésben a saját útját, akkor nem csak, hogy fárasztó lesz, hanem rokkant. A hivatásnak három nagy feltétele van, a szabadság, a vágyakozás és a belső kapcsolat. Régen, és a régi bibliákban is, ugye még úgy van lefordítva, hogy, és a lelki irodalmakban is, hogy Isten félelem. Hát már tudjuk, hogy ő nem fél tőlünk, tehát nem kell az Isten félelméről beszélni, és mi sem félünk annyira már, mint mondjuk több ezer évvel ezelőtt. Tehát elkezdtük máshogy fordítani ezt az Isten félelmet, és ez nagyon tetszik nekem ez a szó. Ki tudja, hogy mire fordítottuk az Isten félelmet. Tehát a mai lelki írók mit használnak Isten félelem helyett? Van-e tippe valakinek? Azért várok az ötletekre, mert a szó nagyon mély, és gyakorlati is, ugyanakkor nem mostani keletű, tehát nem egy pesti utcai kifejezésről van szó, és nem is egy kegyes klerikális. Nem az Isten félelem.
Hogy fordít?
Jámborság volt egy tipp. A hódolat. A mostani írók már így fordítják, hogy hódolat. Na most azért van ez a hatás szünet, hogy gondoljunk bele, hogy mi kiknek adjuk meg a hódolatot, hogyan adjuk meg a hódolatot, és hogyan várjuk saját magunk a hódolatot. Ez mind nagyon fontos az Isten félelemmel kapcsolatban, hiszen nem csak az Istennek szól a hódolat az ember életébe, hanem mindennek, ami szent, és ez időnként az ember maga is kap hódolatot. Hogy úgy gondolom, hogy ha valaki jól szereti saját magát, egyébként 30%-a az embereknek biztosan, hogy nem tudja kimondani ezt egy életen keresztül, hogy én szeretem magamat, és ezért rendelőbe jár, meg kórházba, gyógyszereket szed, de nem tud hódolni a benne lakó Istennek, mert nem hiszi el, hogy Isten ugyanúgy szereti őt, és nem kevésbé, mint az egyszülött fiát. Hát azért azt. Hát az egyszülött fiának azért több sansza volt meg, hát az mégiscsak. Nem. Ő egyke volt, nehéz szociális háttérrel, stb. És olyan csapatba kellett megbirkózni a nehézségeivel, ami nem voltak igazán kiképezve. Neki kellett tulajdonképpen egy olyan csapatot összehozni, amiket több olimpián kellett szerepelniük. A hivatásnak semmilyen más célja nincs, mint a meghitt kapcsolat. Hát lehet, hogy ez sem új, de az is lehet, hogy valakit ezzel megdöbbentek, hogy nincs célja a hivatásnak. Nyugodjunk bele, nincs célja. Akvárium, halacska, riporter, jön a be a mikrofonnal, kedves. vízhalam, mit gondol a vízről, mit gondol a víz hőmérsékletről, és akkor a halacska így tátom, és azt mondja, hogy hát nem értem a kérdést, mert hogy mi az, hogy víz. Aki a hivatásában él, az nem érti azt a kérdést, hogy mik itt a gazdasági problémák, meg mit itt a nagyobb társadalmi zavarok, illetve értesül ezekről, de igazából tudja hova tenni. Mint amikor a paraszbácsit megkérdeznék, hogy milyen a levegő vidéken. Ez teljesen hülye kérdés, mert az, hogy hova tolom a talicskát, az egy jó kérdés, mert én se tudom, de hogy milyen a levegő, hát itt mindig ugyanilyen, és mi az, hogy levegő. A hivatás időtlen. Időtlen. Gondoljunk bele, hogy minden, ami Istennel kapcsolatos, az időtlenné válik. Ami meg nem kapcsolatos, az idétlenné válik. Ezt most találtam ki, ne tessék-e nekem. Mivel Isten saját világába teremt kapcsolatot, minden időtlenné válik. Tehát az imádságban is időtlen, elveszítjük az időérzékünket. Loyolai Szent Ignác, az ugye nagyon kényszeres ember volt, könyvet is írtak a pszichiáterek róla, hogy hogyan gyógyította meg önmagát, hogyan gyógyította meg a többieket, kirakta az órát, és nem engedte, hogy egy óránál többet imádkozzon. Mi kirakjuk az órát, és figyelünk, hogy letelte már a dolog. Egy órás szentségimádás az már egy komoly dolog térden állva a mai embernek, padlón vagy kövön. Tehát nincs tartalma van, és a hivatás ennél fogva örök. Tehát nem nagyon tudunk vitatkozni azzal, hogy ha időtlen, akkor nem szűnik meg a halálunkkal, mert megyünk tovább. A hivatás nem egy tudatos döntés. Egyházban nagyon divatos ezt úgy argumentálni, hogy na, eldöntötted, vagy nem döntötted, vállaltad, vagy nem vállaltad. Hát biztos, hogy nem azt kell vállalni, hogy Isten engem meghívott, és én megyek, mert akkor mi is bevonulhatnánk egy szemináriumba. Hanem azt, hogy elegendő-e a meghívottság élményem ahhoz, hogy egy életre szóló küldetésben elkötelezzem magamat. Magyarul a pszichiáter nem azt vizsgálja, hogy az illetőnek van-e hivatása, hanem azt, hogy nincs küldetési akadály, ami az egészséges ember, vagy egészséges pap, vagy egészséges szerzetes. És most már lehet, hogy 10-20 év múlva a házasság előtt is lesz egy ilyen kis automata. Ugye mindenkinek lesz genom kártyája, nem csak OTP lafó, hanem lesz genom, tajszám nélkül lehúzza az orvos, és azt mondja, válás. Tehát, hogy genetikus dolgok is lesznek ott már így feltüntetve. Visszatérek, mert ezzel nem viccelni akartam, de hogy van az életünkben egy-két olyan dolog, amit ilyen sorsszerűnek próbálunk vetíteni, és ezért nem is küzdünk meg. A keresztény közösségekben nem divat a megküzdés. Tessenek nyugodtan engem megcáfolni, hogyha a divat, vagy hogyha csináljuk. De én úgy emlékszem, Kierkegaard volt az, aki azt mondta, hogy csak azért nem szeretem a keresztényeket, mert nagyon sértődékenyek. Én igazat adok neki, nem csak, hogy sértődékenyek, hanem még ilyen nyafik is. Hogy nagyon sokáig tudunk fájdalmakat, bánatot, visszautasítottságot hordozni. Tehát nem egy tudatos döntés a hivatás, hanem összekapcsoltság. Tehát ha azt kérdezem, hogy mi a hivatásod, vagy hogy van-e hivatásod, akkor ne azt mondd, hogy az melyik szakmába kötelezel, hanem az, hogy vonalba vagy nem vagy, online vagy nem. És hát persze vannak zavaró jelek még a kapcsolatban, amiről lehet még beszélni. Hivatásunk a fejlődés ebben az enciklikában, ezt olvashatjuk, hogy fejlődni az nem egy luxus. fejlődni, nem megijedni, küzdeni, elköteleződni. Nem egy luxus. A hivatással semmit nem szabad összekapcsolni. Picit ráhajtok, mert ez még csak a bevezető lett volna, hogy ha összekapcsolok valamit a hivatásommal, mint hogy mondjuk a Kárpáton túlról jött csángó itt akar kispap lenni, de nem tud magyarul, tehát ilyen megélhetési vagy továbbképzési szindrómákat találok. Azt mondja, püspök, vizsgáljam meg, de mondom, nem tud magyarul beszélni. Nem baj, majd a Balassi Intézetben megtanítják, de én döntsem el azt, hogy van-e neki, hát, amit én keresek. Hát mondom, mit? Hát lúttal, aranyér, stb. Ezek vannak, de nem tud beszélni, hát akkor nem tudja megcsinálni a tesztet, nem tud a kérdéseimre válaszolni, én se tudok csángul. Aztán van ilyen belföldi szindróma is, hogy házasodást helyettesítő hivatás, hogy hát nem keltem el, vagy nem tudok meg házasodni, akkor biztos ezt akarja az Isten. Ezek ugye negatív kicsengésű dolgok voltak, így akartam beállítani. Mielőtt eljutunk a küldetésünkben, a közösségen át kell menni. Az olyan, mint a tüzes híd, gyerekkoromban játszottuk, ugye? De Szent Pál is rendesen alá volt vetve ilyen vesződéseknek, meg megkövezéseknek. Ahhoz, hogy rábukkanj a hazafelé vezető útra, el kell indulnod. Az Ószövetségben ugye egy aktusban történik, az Újszövetségben pedig már elválik, és ezért az Újszövetségben mindenki meghívott, és mindenki küldött is, tehát profétaságot hordozunk. Persze általában a papok nem örülnek, ha azt mondjuk, hogy mi mindjárt papok vagyunk. Én meg nem örülök, amikor azt mondja, hogy én egy pszichológus vagyok, mondja, aki pszichológiát tanult, vagy mentálhigiénét tanult pap, de ez nem számít, ez nem érdekes. Tehát a küldetés az fokozatosan válik ki a hivatásunkból, és bontakozik ki, és csak az számít jó küldetésnek, amit valódi hívás előz meg. A közösség adja a küldetést, és vissza is vonhatja. Ez nagyon nehéz ügy, mert nem szeretünk igazán negatív híreket közölni a testvérekkel. Ugye, hogy nem vagy alkalmas, vagy erre éppen nem. Nehéz megfogalmazni, hogy mire nem alkalmas. Ez nehéz a vezetőknek, és abszolút egyetértek velük, de gondoljunk bele, hogy ha segíteni akarunk valakinek, akkor sokkal jobb, hogy azt mondjuk, hogy én úgy gondolom, mert hogy az idők jeleiből azt mondja Jézus, hogy próbáljatok megkövetkeztetni, tehát a kis jelekből azért nyugodtan, bátran képezve magunkat adjunk segítséget nekik. Van egészségi kritérium, testi, lelki, spirituális. Testi, azt tudjuk, hogy nagyjából mit jelent. Lelki, körülbelül behatoltunk a lelki funkciók mélységeibe is, de hogy spirituális szempontból mi az egészség, vagy mi a gyógyulás, arról még szerintem nem sokat beszélgetünk. Ha úgy tenném föl a kérdést, hogy ugye Jézusnak voltak fájdalmai, testi fájdalmai, mindenki tudja. Lelki fájdalmai, hát igen. És a spirituális fájdalma? Voltak-e Jézusnak spirituális fájdalmai? Mert nekünk vannak. És akkor jön a kérdés, hogy mit jelent a spirituális? Az ugye nem azt jelenti, hogy a papi szemináriumban ő van megbízva a lelki dolgokkal, hanem spirituális mindaz, ami az Isten kapcsolatunkkal szorosan összefügg. Egyik beteg mondta, hogy én spirituálisan szoktam este fürdeni. És akkor mondtam, hogy mesélj el, mert ez engem érdekel, hogy milyen. És akkor kirakom gyertyával a fürdőkádat, illatot fecskendezek a levegőbe, és rózsaszirmokat szórok a vízbe, különböző olajokat, és tejbe, vajba, stb. És ő azt gondolja, hogy akkor spirituálisan megtisztul. Tehát állati nagy zavar van így spirituális, spiritista. A spiritisztáról is azt hiszi, hogy tiszta, hogy ez csak egy átverés. Gondold át, hogyan formál a közösséged, hogyan akarod azt te formálni. Mielől szoktál tevékenységekbe menekülni, akár imába is menekül az ember. Nem lehetséges, hogy te magad fabrikálod a küldetésedet? Kitalálsz ilyen új dolgokat. Még olyat is hallottunk, hogy valaki nagyon lelkesen menedzselte magát, hogy egyre több karizmája lett, először nyelveken beszélt, aztán már csak ő tudta értelmezni a többiek nyelvadományát, aztán a lelkek megkülönböztetése is nála indult be először. Na most ki tud neki határt szabni, ki vizsgálja meg a pszichiátert, kérdezhetném így is. Ki ellenőrzi, ki segít neked a küldetésben? Hát persze, kire hallgatsz? Van olyan pap, akit nem lehet elhelyezni. Hallottam olyat egy szerzetestől, hogy hát figyelj Baláskám, hát hogyha valaki örök fogadalom után van, akkor már mindenki elmehet. Hogy állsz az engedelmességgel? Kire nem szoktál odafigyelni? Mert hogy azt tudjuk, hogy kire szoktunk figyelni úgy nagyjából, azzal még úgy mozizunk egy darabig hazamenetel után is, hogy ki volt a központba, és kire volt jó figyelni, de kire nem szoktam odafigyelni. Szoktunk így lelkismeretet vizsgálni? Hogy állsz az álhatatossággal, a kitartással? Feltetted-e magadnak már azt a kérdést, hogy melyik bibliai személyre hasonlítasz? Meg azt, hogy melyikre szeretnél? Mert Júdásból is kettő volt. Hát ez egy pici kitérő volt, vagy bevezetés, és akkor ezt nem szemezgetnék ebből, de nagyon fölindította az érdeklődésemet a pápai enciklika. Nézzünk majd bele. Akkor vissza a téfitekhez, mert ha egy mai gyerek rákattint a Google-ra, és beírja azt, hogy téfitek, mit gondoltok, hogy mi jön elő? Megpróbáltátok már? Mert ne tegyétek, mert először a kozmetikumok jönnek, hogy tévhitek a kenőcsökkel kozmetikummal. Második helyen a pénisz méreteivel kapcsolatos tévhitek jönnek be, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és hát rengeteg tévhit kíséri. Ugye a vallással kapcsolatos tévhitekről volt szó. Ki van versézve? Mondhatjuk nagyjából, de még akkor asszociálnék ide. Én még ilyen közösségi tévhitekről szeretnék beszélni, és kihagynám a szexuális tévhiteket, hogyha benne vagytok, de hogyha kis csoportban lesznek ilyen kérdések, akkor szívesen, mert egyébként más tévhitek is vannak még ezen a területen. Föltennék egy-két kérdést, hogy de lehet, hogy már föltették az előző előadók, hogy minden tévhitnek számít, ami az adott terület kultúra tapasztalataival szembefordul. Tehát mondjuk maradok a saját területemen, hogy egy természet, gyógyászat, az kapcsiból tévhit. Harry Potter, na most meg kicsit túl vagyunk azon a korszakon, amikor rendszeresen lehetett járni olyan előadásokra, amit a Harry Potter ellen tartottak. És azért mondom, hogy a New Age-ben is elég sok minden olyan Gál Péternek két könyve is jelent meg a New Age-el kapcsolatban. Hát olyat is találtam, amit én csinálok, benne van az orvosi gyakorlatomban, tehát például nem a hipnózisra gondolok, de hát arra is képzettséget szerzünk, és meditáció, sok minden összegyűlik ebben a témakörben. Egy mohamedán mondhatja a kereszténységre, hogy tévhit, és fordítva, mondhatja egy keresztény a mohamedánnak, hogy el vagy tévedve, barátom. Jézus azt mondja János 14.6-nál, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt szerintem kiveséztétek. Nem mindegy, hogy a tévedés szándékos-e. Ez is a közösség darálójában, vagy konyhájában tisztul. Hazugságokról volt szó, hogy a korunknak a szelleme az nagyon hazugság szerető lett. Hogy a gonoszról kevés dolgot tudunk, de azt nagyon biztosan. Az egyik az, hogy van, a másik az, tehát személy, nem csak egy metafora, gonosz, hazug, szétszór, ugye diabolosz, és megtévez, de lehet, hogy még ennél több kritérium is van, ezeket fogtam én csokorba, és nagyon fontos, hogy ezt azért tudjuk róla, hogy a hazugságnak ő az atya. Van egy olyan tesztkérdés, hogy szoktam-e hazudni, hogy akik ilyen szűrésre mennek, vagy kíváncsiak a lelki problémáikra, akkor megsúgom, hogy erre jó, ha beírjuk az igazságot, mert mindenki szokott hazudni, aki erre be azt írja, hogy nem szoktam hazudni, az egy hazugsági pontot kap. De még sok hazugsági pont, a többit nem árulom el, mert még találkozunk. De úgy alapvetően meg vagyunk tévesztve, és ki segít nekünk? Hát a Szentírás, az eszünk, ami hát időnként azért elmegy, gondoljunk arra, hogy mondjuk a szerelem az nem egy tévhit, nem is téveszme, de nagyon gyakran megzavarja a házasoknak az életét, különös akkor, hogyha nem egymás iránt lobban ez fel. De így van ez a szerzetesekkel is, meg a szerzetes nőkkel, papokkal, és igazán nincs jó terápiája, pedig van gyógyszerre, ennek, csak hát még nem merünk erről igazán beszélni. Tehát az ész, a lelkiismeret, a hagyomány, a tanítóhivatal, és végül, de nem utolsó sorban a Szentlélek ajándékai segítenek nekünk abban, hogy eligazodjunk a hazugságokkal. Hazudtunk reggel, hazudtunk este, hazudtunk éjszaka. Ez már 56-ban elhangzott, és azóta többször és különböző színpadokról hangzott el ez. Már úgy nem is érdekel bennünket, hogy hazudnak nekünk. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy az igazságra érzékeny vagyok? Jaj, ez egy nagyon érdekes kérdés, amikor kérdezem a kispap jelölteket, hogy mi a karizmájuk. Nem kell mindet felsorolni, csak mondjuk egyet mondjon, és akkor azt mondja, hogy hát az igazság érzet. Hát, mit jelent ez, hogy igazság érzet? Hát, hogy az igazságért mire vagy képes? Most ez mindenkinek szól, hogy mire vagy képes az igazságért, vagy mire vagy képes a hazugsággal együtt. Ezek a kulcsfogalmak biztos elhangzottak már, hogy ezotéria, gnoszticizmus, okkultizmus, spiritizmus, tiszta, spirituális, misztika, álmisztika, ezek ki lettek misztika, álmisztika. De azért elhangzott, hogy mi különböztet, akkor most vizsgázunk, jó? Hogy mi különbözteti meg a misztikát az álmisztikától, az ál előtag, igen. Tehát honnan tudom, hogy valami misztikus, vagy csak álmisztika az egész? Azt mondja az öreg néni, hogy neki a szűzanya minden másnap reggel megjelenik, és elmondja, hogy mi lesz a világgal. És ezt lejegyzi, meg terjeszti, de senki nem veszi komolyan. Ez most misztika vagy álmisztika? Honnan tudom eldönteni? Nem kell ahhoz pszichológusnak vagy pszichiáternek lenni, hogy eldöntsük, hogy a másik, a ember, aki mondjuk nem is él velünk egy közösségbe, de ismerem, az ilyeneket kezd mondani, és közben megváltozik az élete, vagy nem változik meg az élete. Vannak gyümölcsök, vagy nincsenek gyümölcsök, ez egy nagyon fontos dolog, és csak ennyit kell eldönteni, hogyha látjuk, hogy virágzik, mélyül, akár úgy, mint Páduai Szent Antal még a beszédről is lemond, mert azt mondják, hogy hülyeséget beszélsz, akkor nem beszélek, jó? És ezt sokáig tudja csinálni. Azok hitelesek, és az ugye a misztika az egy természet fölötti kapcsolat, és egyre mélyülő kapcsolat, és nem tévesztendő össze a halucinációval, bár kisbetűvel mondom, és halkan, és ne tessék terjeszteni, sok szent életébe azért bejöttek az éhezés és az egyéb szenvedések következtében bejöttek a halucinációk is, és ott azért vannak keveredések, és nem is mindig mérték akkoriban az intelligenciát, tehát bizony vannak nagyon egyszerű szentjeink, de azért szentek, és előttünk járnak. Szinkretizmus, elhangzott biztos, amikor összedobáljuk a különböző, tehát mintha úgy főzne ebédet a feleségem, hogy ide nyúlok, oda nyúlok, ezt dobom be, azt dobom be, aztán majd kész lesz az ebéd. Tehát nem méri meg a dolgokat, hanem csak úgy ösztönösen, vagy még anélkül, hogy mi van, azokat úgy mind bedobja. Hát ilyen világban élünk, hogy ilyen vallásmixek születnek. Dianetikáról volt szó biztos, nem? Habárnak a nagy könyve, ugye a Dianetika, nem propagálni akarom, valaki elvitte a polcomról, nem tudom ki volt, és azóta is keresem. Képzeljétek, hogy egy új szövetség Bibliára cseréltem, de rengeteg hülyeség, és külön imádkoztam, hogy ne haragudj ezért, Uram, de nekem el kell olvasnom, hogy ezek a szientológusok mire gondolnak, és mi az ő bibliájuk. Az agykontroll is szerepel, ugye, mint egy nagyon fontos, ugye a Silva féle módszerek között szerepel, mint egy nagyon fontos módszer, és hát nem vallás. Ő maga is azt mondta, hogy ez nem vallás, de hát szokott imádkozni az illető, annak idején már meghalt. Én most behoznám egy pillanatra ezt a gender ideológiát, ez volt téma? Lesz. Délután lesz a gender idő, akkor tovább mentem. Ez is olyan, ami hát friss a fülünknek, és akkor azt hiszük, hogy ez valami új tanítás, ez most fontos, és vigyázzat, megfelelő helyre tegyük, és nem kell túl nagy jelentőséget szentelni neki. Waldorf iskolák voltak, érintőlegesen említettük, a Rudolf Steinernek a cigarettagyár tulajdonossával valami jó kis szövetséget kötött még 1919-ben, és akkor ebből lett az antropozófia, meg teozófia, kis panteizmussal, és úgy reklámozzák önmagukat, hogy kereszt, nem mindig, azt inkább úgy mondom, hogy úgy terjedt el, hogy ez egy keresztény iskola, de hát semmi köze a kereszténységhez, inkább ahhoz, hogy a gyerek hogy tudja irányítani a felnőtteket majd egy idő után. Hát ezt, mert hogy személyre szabott nevelést kapnak, és a gyereknek nincs kedve rajzolni, akkor az más csinál, és nagyon jól megy, nagyon jól érzik magukat a gyerekek ott, mint én, amikor bujdokoltam anyám szerető karjai elől, de ezek a gyerekek nincsenek korlátok közé szorítva, vagy helyezve, inkább úgy mondanám, hogy helyezve. A gyereknek szüksége van a korlátokra, ha egy gyerek nem éri el azt a küszöb inget, hogy innentől a pofon, akkor előbb-utóbb a szülőnek kell félnie. Cseh Tamásnak a száma jut eszembe, hogy ha a parlament összeül, akkor mindenki féltheti a gyermekét. Hát ilyen világban élünk. Aztán a nagy világvallások is bele vannak keverve a mi tévhiteinkbe, hogy itt Magyarországon, ha valaki krisnás, iszlámhívő, vagy valami más keleti vallás, akkor az itt már tévhitnek számít. Hát nem, hát a maga környezetében ez nyilván egy konkrét hitvallás, és és azt arra kell csak figyelni, hogy ezek ne keveredjenek egymással. Szeretnék az angyalokról egy picit, egy-két mondatot szólni, mert szerintem arról nem volt szó, és az angyalok segítenek nekünk abban, hogy a tévhiteink egy kicsit rendeződjenek, gondoljunk az ószövetségi segítségekre, meg hát még az új szövetségben is áthúzódik, hogy a különböző angyalok, és ezek nem, aki tanult már angeológiát, nem angiológiát, hanem angeológiát, az tudja, hogy itt többféle funkció is van. Gábriel az Isten ereje, és ő a pecsétek feltörője is, a beavatás kitapintója, ezt így mondja a teológia. Más dolgokba segít mondjuk Barakiel, ő az Isten áldottja, ő az áldást közvetíti. Michael, akinek a neve azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten, ő egy harcos angyal, hát Szent Mihály arkangyalra gondolunk, aki lábával tiporja a sátánt. Rafael, aki a gyógyítás kapcsán nagyon fontos angyalunk, és hát ezek mind azért fontosak, hogy egyáltalán van-e velük kapcsolatunk, mert a lelki és testi gyógyításoknál a Rafael az nagyon kell ismernünk, legalább úgy, mint az INTS-t, vagy a kinek. Hát most a magánpraxisra gondolod, de hogyha valaki közszférában van, akkor azt mondom, hogy ki az egészségügyi miniszter most. Nem tudjuk, hogy még ő van-e. Vagy hogy ki tagja az SZDSZ-nek. Uriel, ő az ötödik, aki a szűzanyának egy személyre szabott arkangyala, és egyben minden nőnek is lehet arkangyala, de ezt most úgy mondom, hogy miközben már az, de nem tudunk róla, szólítjuk-e őt a tisztaság utáni vágyunkban. Mert például az Uriel az az arkangyal, aki a tisztaság utáni vágyunkat föl tudja erősíteni, és segít nekünk. Tehát a szűzanyát ugye nem József erősítette a tisztaságban, vagy nem csak. Ugyanakkor, ha már József szóba jött, és akkor itt a férfiakhoz is szólnék, ugye József litánia az egy nagyon jó kis férfi kézikönyv, mert ott is elhangzik, hogy a tisztas a szüzek őre például. Na most, ha ezt egy mai gyereknek így elmondják a téren, akkor nagy nevetség tárgya lesz az ember, mert mi az, hogy a szüzekőre, hát háremőr vagy mi a csoda. Ahhoz, hogy jó férfiak legyünk, ugye Józsefet kéne ismernünk. Az angyalok nagyon sokat segíthetnek abban, hogy saját nemi identitásunkkal jó bánjunk, és nagyon sokat segíthetnek az igazság irányában is. Hát ezeket most csak így taxatíve, hogyha lesz még kérdés, hogy de fontos, hogy angyalok József ott legyen az életünkben. Egyszer a Barotai Urbán atya néhány hetet elidőzött nálam, ez egy nehéz vendégség volt, az én számomra is, de neki is. Egy nagyon aranyos Szent Ferences, aki kiült a ház elé, kint laktunk vidéken, kis faluban, ház előtt kis pad, szívta a cigiket, nézte a göncölszekeret, és mondja, hú, te Balázs, mennyi angyal van itt a ház körül? Mondom, én nem látok egy árva angyalt sem, mondom, ott a göncölszekér, ott a Cassiopeia, próbáltam a csillagokat, azt mondja, nem számítok. Ne a csillagokat néz, hanem az, hogy micsoda erők vannak itt. És akkor, na hát, ő beszélt nekem életemben először az angyalokról. És azt vettem észre, hogy ha én beszéltem másoknak az angyalokról, anélkül, hogy én olyan nagy angyal szakértő lennék, ez mindig elindította az embereket valamilyen úton, és azokra a beszélgetésekre is emlékszem, amikor hát összefutottam azokkal az emberekkel, akik szintén angyal szeretők, de nem vallásosak. Ez is divat lehet, hogy különböző angyalokat kitalálnak, rajzolnak, és hogy mindenféle halandzsát kötnek ezekhez a dolgokhoz. Tehát én csak is a biblikus vonalon maradnék az angyalok keresése tekintetében. Egy-két szerző, biztos volt róla szó, ugye Nemere István 1980-ban már elkezdte írni a titkok könyvét, UFO-k, másik orvostudományt. Nagy kedvencünk Uri Geller, aki még mindig fiatal és teljon energiával szellemeket hoz visz. A Kenneth Ring könyveket is olvastuk, hiszen ezek még ráadásul a Szent István társulatba jelentek meg, különböző halálközeli élményekről írtak, Szilva könyveket olvastuk, nem csak a lekvár főzés mellett, hanem ugye az ilyeneket, hogy gyógyíthatsz, meg agykontroll, Hubbardnak a dianetikáját. Aztán a Müller Péter könyveket, ami egy szép, gyönyörű panteizmus, ilyen szelid elhűlés irányába viszi az embereket. És ez a mai kor társadalmára ez nagyon igaz, és az egyéb kollégákat nem sorolnám fel, akik könyvet írnak a hölgyeknek, meg a férfiaknak. Ez mennyire segít a szelid elhűlésben. Csökken a kritikai érzékünk, és nézzétek meg, hogy a gyerekek mit olvasnak, mennyit olvasnak, hát keveset, és általában nagyon szeretik ezeket a álmisztikus dolgokat, de én örültem neki, hogy 300 oldalt elolvasott a gyerek egy pár nap alatt, ha már a Harry Potterről van szó, és aztán megtanult olvasni, és utána még sok minden mást is elolvasott. Gyermekeink új utakon járnak, ezt látjuk, de az a vizuális idiotizmus az abszolút veszély. Őket szoktuk bántani, de magunk sem olvasunk eleget. Az igazságról még. Ezek voltak a tévhitek. Hát ezt szerintem akkor kiboncoltátok. Én itt kiírogattam a szentírási idézeteket, és amik az igazsággal kapcsolatos, de hát ugye akkor a vallási rész az ki van dolgozva. Lehet, hogy van, akinek ismerős, ezt kitaláltam valamikor, és ezzel szoktam hencegni, hogy Jézusnak miért nincs konfliktusa, és nekünk miért van annyi. És ez is az igazság és a tévhitekkel kapcsolatos dolog, hogy Jézus azért mer ütközni a farizósokkal, ütközni nem csak a farizósokkal, a saját édesanyjával, meg ki az én anyám, ki az én testvéreim. Tüzet hozni jöttem, stb. Tehát egy olyan keményen ütközik, és utána kimegy imádkozni a pusztába, és ott hagyja a társulatot. Tehát különböztessük meg a konfliktust, meg a konfrontációt, mert az egyik, még a pszichológusok is rosszul szokták ezt mondani, mert mindig a konfliktusról van szó, közben a konfliktus az csak itt van. Tehát az, ami bennem ütközik. Ha én veszekszem valakivel, az konfrontáció. Tehát Jézus azért mer keményen összecsapni bárkivel, mert nem akarja bántani, tehát belül tiszta, szándékaiban rendben van, és nem hordoz magában ellenmondást. Az az igaz ember. Józsefről is csak annyit tudunk, hogy igaz ember volt. Tehát valószínűleg, hogy rendesen dolgozott, nem volt munkanélküli, nem kereste, hogy hol lehet kolbászolni, hol lehet kerülgetni a dolgokat, szerette a feleségét, igaz ember volt, ezt olyan kevésnek tartjuk, de hát nagyon jó lenne, hogyha engem úgy tartana az utókor, vagy a gyerekeim, hogy meg kell elégednünk azzal, hogyha eljutunk az igazságra. Az nem egy kevés dolog. Tehát azért tud ütközni, mert önmaga nem hordoz ellentmondásokat, nem hazudik. És akkor írtam én ilyen záró kérdéseket nektek, hogy ja, még mielőtt felolvasom a kérdéseket, még egy-két ilyen ötletem támadt, hogy azt olvastuk, hogy az igazság szabaddá tesz. De nem hiszem, hogy a hétköznapokban ennek úgy mindig tudunk örülni, hogyha ha nem tudok fölélegezni, akkor erre gondoljak, hogy nem vagyok igaz, vagy valami csúsztatás van. Ha nehéz a lélegzetem, ha nehéz a mellkasom, akkor nem az igazság útján járok. Pár nappal ezelőtt fiataloknak az elköteleződési félelmekről beszéltem, és itt is eszembe jut, hogy az igazság mindig elkötelez. De nem az kötelez el, hogy én most már nagyanyám is mondja, anyám is mondta, meg a plébános is mondta, akkor most már el kell köteleződnöm, hanem csak akkor köteleződjek el, ha élem az igazságot, és fordítva, ha élem az igazságot, akkor biztos, hogy el tudok köteleződni, nem kell félnem az elköteleződéstől. Ma nagyon félünk az elköteleződéstől, és most nem csak a fiatalokra gondolok, akik még nem házasodtak meg, vagy nem léptek be valahová, ahonnan majd kilépnek két év múlva, hanem azért félünk, mert a hitbéli bizonytalanságok mellett még nagyon sok más bizonytalanságunk van, karizmák, genetikai félelmek, önbizalom, a férfisággal, nőiséggel kapcsolatos bizonytalanságaink, de legjobban ezt hangsúlyoznám, hogy az igazság. Tehát, hogy nem érzem magamat az igazságban még benne, vagy nem érzem magamat, hogy én most csak az igazságnak akarom elkötelezni magamat. Onnantól kezdve egyébként teljesen mindegy, hogy melyik irányba kötelezem el magam. Tehát kár azon az úton járni, ahol az jut eszembe, mindig egy ilyen 78 éves idős apáca jött a rendelőbe, és azt mondta, hogy tudja, csak az a legnagyobb probléma, hogy szeretném tudni, hogy mi az Isten akarata. Hát, hogy meghaj, vagy így haj meg, szépen haj meg, de miért kell ezt egy életen keresztül keresni, hiszen az Isten nem akar olyan nagy dolgokat, mint ahogy gondoljuk. Csak annyit, hogy kötelezzük el az igazságban. Csak annyit, hogy ne hazudj. Például, egészen konkrétan, ne hazudj. Tehát a mai lelkiismeretvizsgálatónak, vagy a korszerű lelkiismeretvizsgálatnak tulajdonképpen nem azzal kell kezdődni, hogy hányszor paráználkodtam ma, vagy hány rossz asszociációm volt, hanem hányszor tévesztettem meg magamat, hányszor hazudtam másoknak. Az igazság transzparensé tesz, tehát átlátszóvá, áttűnővé. Nagyon szeretem. Tehát egy módszert kifejlesztettem, nem olyan bonyolult, hogy ha prédikációt hallgatok, nézem a papot, akkor mikor látom eltűnni. Mert az a jó prédikáció, amikor eltűnik a pap. Tehát nem őt látom már. Hogyha egyre jobban közel jön, akkor az nem jó prédikáció. Az a jó, eltűnik, és Jézus jelenik meg helyette. Figyelj, próbáljátok ki, hogy eltűnik-e. Van egy rossz tapasztalatom, de majd megosztjuk. Az igazság minden nyelven és kultúrában ugyanaz. Ez is nagyon fontos, hogy beszélhetünk akár az angyalok nyelvén, ugyanaz. Isten legyőzi a hazudozást bennem, le tudja győzni. Ezt egy csomó ember nem hiszi el. Megint eszembe jut az, aki úgy jött el a terápiába, hogy én egészséges vagyok, csak egy bajom van, hogy nem tudom abba hagyni a hazudozást. Akkor nincs gyógyszer a hazugságra, vagy a hazudozásra. Az igazság meglátszik az emberek arcán. Hát, kedves testvérek, 40 év fölött mindenkinek ott van az arcán. Nem a tükörben, hanem az ellesett fotókon kell keresni, amikor nem tudtam, hogy fényképeznek, keep smiling, ahogy a mozgó lépcsőn látjuk a szembejövőket, hát az szörnyű. Vagy amit az áldoztató pap lát, na hát az is körülbelül ugyanaz. Meglátszik. Az Isten, illetve az igazság felelős, a felelős konfrontáció alapja. Tehát, hogy azt már az előbb elmondtam, azt nem ragozom, tehát, hogy én felelősen tudjak ütközni másokkal, azért az igazság, arról az igazság tehet. Sok éven keresztül gondolkoztam, hogy mi a tiszteletnek, vagy a tekintélynek a titka. Mitől tisztelek valakit, és valakit miért nem? Van, akinek nagyon sok doktorátusa van, nagyon sok szakvizsgája, nagyon sok könyve, és mégse tisztelem. És van fordítva is, hogy egyszerű falubéli ember, akit nagyon tudok tisztelni. Én azt gyanítom, vitassuk meg, hogy a tisztelet kiváltója megint csak az igazság, a hordozott igazság. Kérdések, mert látom, hogy vége. Felismered-e az igaz embert? Szokták mondani, hogy nekem jó az emberismeretem, nekem nem jó, nem annyira jó. Nem számít, hogy milyen az emberismeretem, nem kell neked olyan sok emberismeret. Egy a lényeg, hogy az igaz embert ismerd meg. Mert aki az igaz embert megismeri, az az angyalokkal is jóban van. És ez fordítva is így van, illetve fordított sorrendben is igaz, hogy az angyalokkal jó kapcsolatban vagyok, akkor az segít nekem az igaz embert megismerni, és saját magamban is megtalálni. Ki állok-e az igazságért munkahelyen, közösségben? Tehát csak azért dumálok, mert teret kaptam, vagy azért, mert ki kell állnom? Szereted-e az igazságot? Ez egy banálisnak látszó kérdés, kedves testvérek, de nem szeretjük az igazságot. Nem szoktuk meg, egészen kivonult az életünkből. A kultúrhazugságokat szeretjük, amiknek nincsenek gyors következménye. Imádkozol-e a karizmáért, hogy az igazság, mint karizma éljen az életedben? Tegye fel a kezét, aki azért már imádkozott, hogy az igazság éljen az életemben. Egy-kettő, azért van. Köszönöm, és akkor ők is arra biztatnak bennünket, hogy ezért imádkozni kell. Nem elég azt mondani, hogy hát akkor nem olvasok Népszabadságot, mert az nem igazság. Szerzetesi könyvtárokban meg ott van a Népszabadság. Kérdezem az előjárót, hogy na miért? Hát ezt kell olvasni, mert az ellenség így gondolkodik. Függsz-e az igazságtól? Annyiféle függésünk van. Én szerettem volna a viselkedés függésekről is beszélni, de és a vallásfüggőségről, mert azt kihagytam. Függsz-e a hazugságaitól? Hogy lehet kimászni a hazugságokból? Nem olyan egyszerű erre a válasz, hogy hát nem kell hazudni. Nem. A függőség az betegség. Az nem egy morális zavar. Az akár játékról van szó, akár alkoholról van szó, az betegség, és az nagyon sok szövedékkel behálózza az ember, tehát nem lehet azt mondani, holnaptól nem dohányzom. Ezeket nem komoly emberek mondják. Nézzük meg, hogy papok között, orvosok között milyen sok a dohányos, milyen sok az étkezési függő, a nők között a vásárlási függő. Nincs olyan nap, hogy ne menjen el vásárolni, mert ilyen Tesco izgalma van, vagy nem, az csak a prolikér Tesco, a másik, a madaras Tesco az jobb, és akkor a kora az meg már nekünk való. Tehát figyelsz-e a szaglásról se beszéltem, de szerettem volna, hogy mennyire elkorcsosult a szaglóhám, és ami ott mögötte van, az infrastruktúra. Pedig ez volt a legősibb és a legbiztosabb szervünk, és különösen a férfi, aki korcsosult el, és ha valaki azt kérdezi, hogy ez ugye reménytelen, hogy fejleszthető, arra azt mondom, hogy csak annak reménytelen, aki belebukott egy tányéraknába és fölrobbant, de a többieknek ez minden nap fejleszthető. Menj el egy antikváriumba és szagold meg, hogy ki volt a tulajdonos a könyvnek. Így találtam meg egy régi könyvemet. Tehát, hogy fejleszted ezt? Kik a barátaid? Nagyon fontos, hogy a barátaim azok igaz emberek-e? Ki mellett érzed biztonságban magad? Kiket hívsz meg, akik visszahívnak, ugye? Akiket könnyű kikísérni, és majd ők is kikísérnek. És hogy le tudod-e, vagy szoktad-e leleplezni a hazugságokat a közösségedbe, a családodba. Ezek az én mai ilyen gondolat indító kérdéseim, és mindenkinek a kitartó küzdelmét a figyelemmel köszönöm.